Erős vár a mi Istenünk! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünk kezdetén evangélikus énekeskönyvünk 176-os számú énekét énekeljük. 176-os éneket énekeljük kezdő énekként. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Mai Isten tiszteletünkön a 2. számú liturgiát énekeljük. Énekes könyvünk 46. oldalán található a 2. számú liturgia.
Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet. Az Úr megőriz téged minden rossztól, megőrzi a te lelkedet. Megőrzi az Úr a te kimeneteledet és bemeneteledet, mostantól mindörökké. Az ember olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mezővirága. Megszárad a fű, és virága lehull, de az Úr beszéde megmarad örökké. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Úr Jézus, Te a Te követésedre hívtál, és bocsáss meg, amikor nem figyelek a Te hívó szavadra, bocsáss meg, amikor nem követlek Téged, és nem a Te akaratodat keresem, és nem abban gyönyörködöm, amiben Te, hanem olyan dolgokban, ami előtted esetleg utálatos. Kérlek, Uram, hogy Te formáld az én szívemet, gondolataimat, hogy mindig azt keressem, ami neked kedves, és abban lejjem én is örömömet, amiben Te is gyönyörködsz. Ámen.
Amen.
Uram Jézus, én imádságomra hajolj hozzám, én kiáltásomra.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Drága Úr Jézus, köszönöm neked, hogy Te szólni akarsz hozzánk, és kérlek, Uram, hogy Te tedd a mi szívünket, nyitotta a fülünket is hallóvá. Uram, Te látod azt, hogy mi miért vagyunk itt, mi az, ami idehozott bennünket, mi az, amit várunk, amiben reménykedünk, ami esetleg lesújt, ami terhel bennünket. Kérünk Téged, Uram, hogy Te beszélj a mi szívünkre, Te mutass nekünk utat, Te formáld a mi életünket, hogy mindinkább Krisztushoz legyünk hasonlóak. Ámen.
Amen.
Most pedig hallgassák meg azt az igét, amit erre a óévesti Isten tiszteletre választottam. Ezt az igét megírva találhatjuk a Timóteushoz írt második levélben, a negyedik fejezetben, az első 8 versben. Fennálló hallgassuk az igét. Kérlek, kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat, az ő eljövetelére és országára kérlek. Hirdesd az igét, állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, fedj, incs, bíztas, teljes türelemmel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat. Mert én nem sokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az igaz, az Úr, az igaz bíró a ma napon. De nem csak én nekem, hanem mindazoknak is, akik várják az ő megjelenését. Most pedig magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyik az Istenét, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Isten tiszteltünk folytatásaként énekeljük a 177-es számú éneket, 177-es énekkel készülünk az ige hirdetésre. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, ünnepi Isten tiszteletünk ige hirdetési alapigéjét úgy, hogy írva találjuk Lukács evangéliumában, annak 12. fejezetében, a 35. verstől a 40-ig a következőképpen. Isten igéjét Lukács evangéliumából olvasom, a 12. fejezet 35. versétől. Így szól Isten igéje. Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza uruk a mennyegzőről, hogy amikor megérkezik és zörget, azonnal ajtót nyithassanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket az Úr, amikor megérkezik, virrasztva talál. Bizony mondom néktek, hogy felövezi magát asztalhoz ültetőket, oda megy és felszolgál nekik. És ha a második, vagy ha a harmadik óraváltáskor érkezik is meg, és virrasztva találja őket, boldogok azok a szolgák. Azt pedig jegyezzétek meg, hogyha tudná a ház ura, melyik órában jön a tolvaj, nem hagyná, hogy betörjön a házába. Ti is legyetek készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amikor nem is gondoljátok. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvérek, mint ahogy Bodrog Miklós énekében is énekeltük az imént, számvetés ez az utolsó nap, amikor év utolsó napját ünnepeljük, akkor számot vetünk azzal, hogy mi is történt az elmúlt időszakban, az elmúlt évben. És új év estéje valóban egy bizonyos elszámolás, számvetés a tekintetben, hogy miként bántunk az időnkkel, mi történhetett 2015-ben, milyen kihívásokkal kellett szembenéznünk a 2015-ös évben, milyen sikereink voltak, milyen kudarcaink voltak, milyen csalódásaink voltak, milyen reményeink voltak. Meg aztán nyilván azzal is szembesülnünk kell, hogy milyen távlatok nyíltak előttünk a 2015-ös évben. Isten milyen távlatot nyitott egyéni életünkbe, családi életünkbe, gyülekezet életébe. Milyen látást adott az Isten az elkövetkezendő időszakra nekünk. És hát minden elmúlt esemény és eltelt idő a bölcs embernek megadja azt, hogy okuljon meg, fölkészüljön. Minden, ami megtörténik velünk, legyen az pozitív vagy negatív, legyen siker vagy kudarc, öröm vagy bánat, az mind azt szolgálja, hogy az ember tanulva belőle, okulva belőle az elkövetkezendő időszakban bölcsebben érkezzen. És nyilván azért vált ez hagyományjá a keresztény gyülekezetekben is, mert hát az új év estéje az nem köthető biblikus történethez, eseményhez, hanem azért vált ez általánossá, ez az új évesti istentisztelet, mert a keresztények tudták, hogy meg kell állni Isten előtt háladással minden elmúlt esemény fölött. És most egy hosszú időszak, egy 365 napos időszak, egy év telt el, ez a forduló pontja az évünknek, és most meg kell állnunk számot vetni azzal, hogy mi történt. És valóban jó úgy elcsendesedni Isten előtt. És ezért jöttek össze keresztények óév estéjén, hogy hálát tudjanak adni Istennek, meg dicsőítsék is az Urat, mert hát alapvetően az, hogy mi megértük ezt az időt, megértük 2015 végét, az Istennek a kegyelme. Csodálatos látni azt, hogy az Isten még mindig tartja ennek a világnak a rendjét, föntartja a teremtését, nem fejezte még be. Ezért jó megállnunk, ahogy imént is mondtam, sikerért, jó hálát adni a sikerért, jó hálát adni a próbákért is egyébként, jó hálát adni még a nehéz időszakért is, mert mindegyikből okulhat, mindegyikből tanulhat az ember okulásunkra, van ez mind megírva is, meg megélve is. Tehát mindaz, ami mögöttünk van, az legyen segítségünkre abban, hogy a következő időszakot, a következő évet úgy tudjuk megélni, hogy még nagyobb áldás lehessen az életünkbe. Okuljunk a 2015-ből, hogy a 2016 az még nagyobb áldás lehessen az életünkbe. Hát igénk erre biztat bennünket, ahogy a 12. fejezet 36. versétől kezdtem olvasni, óév estejének egy jó felkészítő igéje, ez azt mondja az Isten igéje nekünk most, hogy a derekunk legyen felövezve, a lámpásunk meg legyen meggyújtva. Legyetek készen, legyetek birtokában annak, ami rátok vár. Készüljetek fel arra, ami előttetek van. És valóban a felövezés az egy nagyon érdekes fogalom, azt hiszem, hogy sokan nem vagyunk tisztában azzal, hogy mit is jelent ez a felövezés, de abban az időben egyébként, amikor íratott ez az ige, akkor egyértelmű volt számukra a korabeli embernek, hogy mit is jelent a felövezés. A korabeli öltözetben, mint akár ez a Luther kabát is, akár tógában vagy köntösben, hogy Jézus is mondja, egybeszőtt, Jézus Júli olvasta, hogy egybeszőtt köntöse volt, ami alapvetően körbeöleli az embernek a testét, és amikor lazít, akkor alapvetően úgy kényelmes, hogyha szabadra van engedve. Viszont hogyha valami feladat várt rá, vagy netán éppen harcosról volt szó, akkor meg kellett emelni a tógának az alját, és akkor megkötni a derekánál, hogy ne botoljon meg benne, ne csavarodjon a lábára, hogy rugalmasan tudja végezni a feladatát. Tehát a felövezés az alapvetően azt jelentette abban a korban, és azt jelenti most számunkra, hogy készé lenni arra, hogy a ránk váró feladatot meg tudjuk cselekedni. Tehát mindent, ami ahhoz szükséges, hogy a ránk váró feladatot elvégezzük, azt tegyük meg. Nem szabad, hogy elkényelmesedve álljon az ember az isteni parancsolat előtt, hogy olyan életvitelt folytasson, hogyha esetleg indulnia kell, akkor nincs készen. Akik katonák voltunk, itt nem sokan vagyunk, idősebb férfiak, akik voltak katonák, azok, akik tudjuk, hogy amikor riadó volt, akkor abban a pillanatban bele kellett ugrani az öltözetbe, csizmába, vagy bakancsba, akinek milyen időszakban volt katonasága, és a málhazsákkal, meg a rohamsisakkal, meg a szimatszatyorral sorakozni kellett. És úgy kellett aludnunk, úgy kellett elhelyezni a dolgainkat, hogy 5 perc alatt ez megtörténhessen. Tehát a riadótól számított 5 percen belül az alakuló téren sorakozva álljanak az emberek. És bárhová, akkor bennünket beledhettek, mert nálunk volt minden felszerelés, ami ahhoz kellett, ami ott akkor a seregben előállhatott. Persze ott is voltak zsiványok, akik a sok álriadó miatt nem vitték magukkal azokat a felszereléseket, amiket kellett. Csak hát volt, amikor nem álriadó volt, hanem valóságos riadó, és akkor ott voltak felkészületlenül, mondjuk éppen nem volt rajtuk alsónemű, vagy nem volt rajtuk zokni, vagy éppen a málhazsák az üres volt, nem voltak benne azok a felszerelések, amik szükségesek hozzá. Tehát a felövezés az azt jelenti, hogy az ember készen van arra, hogy az előtte lévő feladat megtegye. Tehát magyarul az Isten akaratának cselekvésére való készséget jelenti. Kész van a szívem, hogy Isten akaratát megcselekedjem örömmel, teljesen és azonnal. A harcos tehát nem harcolhatott úgy, hogy nincs felövezve a dereka, mert abban a pillanatban az életét veszíti el. Nem tud védekezni, nem tud harcolni, nem tudja végrehajtani a feladatát. Ha egy dolgozó nem volt felövezve, akkor ő legfeljebb csak belecsavarodott, hasra esett, nevetségessé vált, és a munkája akadozott, vagy a munkáját nem tudta elvégezni. Aki felövezi magát, aki felövezte magát, az viszont fel van készítve a feladat végrehajtására, és már arra összpontosított, ami rávár, és nem kell neki azokkal foglalkoznia, ami esetleg még a felövezéssel jár. Tehát, mint a munkakezdés alkalmán az eligazításkor, vagy harc előtt a sorakozónál veszi az ember az útmutatásokat, és ezeket az útmutatásokat megfogadva kész arra, hogy cselekedje, végre tudja hajtani a parancsot. Tehát a felövezés egyféle készséget mutat, egy belső elszánást, vagy fordítva a belső elszánás ad, vagy mutat egy külső megjelenést. Mindenesetre az Úr azt várja tőled, hogy 2015 és 16 fordulóján legyen kész a szíved arra, hogy az ő akaratát cselekedd. Hogy megállhasson. Hogy az életed kiteljesedhessen. Hogy az életedben ott lehessen az Úr. Visszatekintve pedig 2015-re erősödj meg az elhívásodban. Erősödj meg abban, amit az Isten a 2015-ös évben veled elvégezhetett. Sok minden történhetett egyikünkkel, másikunkkal. Vannak, akinek nagy felismerésekkel járt ez az év. Vannak, akik felismerték, hogy Krisztus a megváltó. Vannak, akik felismerték, hogy van elhívásom. Vannak, akik felismerték, hogy egy feladatra van elhívásuk. Vannak, akik felismerték, hogy nem lehet így folytatni, ahogy eddig folytattam. 90 fokos fordulatot kell végrehajtanom, mert bár megtértem életem egy pontján, de elhajlott az életem az Úrtól. Tehát sokféle felismerés lehetett a 2015-ös évben, és az lenne, hogyha visszatekintve megerősödnél az elhívásodban, és az elszánásodban, amit az Isten szeretne kiteljesíteni benned, és így készülj az előtted lévő időre, az előtted lévő helyzetre. Ez a felövezés. A másik fontos momentum pedig, hogy legyen meggyújtva a lámpásod. Lámpásotok meggyújtva legyen. Derekatok felövezve, lámpásotok meggyújtva. És a lámpás nem más, mint az, amikor az ember az Istennel való kapcsolatában felismeri az Úrral való életnek az örömét. Ez a megtérés, újjászületés, Úrban való lét. A lámpás meggyújtás az azt jelenti, hogy az ember készen létben van a tisztánlátásra, készen létben van arra, hogy az Istennek szolgáljon. Ez az igényben lévő lámpás, vagy szövétnek, a régi fordítás szerint szövétneket ír még a Károlyi fordítás. Ez a lámpás, ami alapvetően egy bizonyos területet megvilágít, de nem világítja meg az egész teret. Tehát nem reflektorról van szó, hanem egy szövétnekről, egy mécsesről, olyasmi, mint ez a gyertya. Ha lekapcsolnánk a világítást ideben, ez a gyertya adna egy kis fényt, adna egy kis hangulatvilágítást, lehetne sejteni dolgokat, hogy mi hol van, de nem adja meg azt a lehetőséget, hogy mindent lát az ember. A mécses az mindig egy lépésre megmutatja az utat, Isten megmutatja az ő világosságában, hogy mi a következő lépés. Azt viszont megmutatja. Ezért nem megy az ember falnak, nem esik szakadékba, nem bukik el, hogyha az Istennel való kapcsolata rendezett. És hát a lámpás az nem jelent más, mint Isten kapcsolatot. Azt a megváltozott gondolkodást, amiről a római levél beszél, hogy nem a világhoz igazodok már, hanem az Isten tölti be a létemet. Ez a lámpás és a világosság azt jelenti, hogy már az Isten szerint tudok gondolkodni. Már az Isten gondolkodik bennem, az Isten adja a szándékot a szívembe. Ez a lámpás azt jelenti, hogy az Istennel rendezett kapcsolatban vagyok, már ismerem őt, már tudom kicsoda ő, és tudom mi az akarata. Az ő hatása alatt van az életem. Belőle folyik az én szándékom, vagy belőle jön az én szándékom. Ismerjük a 10 szűznek a példázatát. A 10 szűz példázatában is ott vannak a lámpások, és a lámpás és a benne levő olaj jelképezi, vagy mutatja ebben a példázatban az Istennel való kapcsolatot. És amikor a 10 szűz rádöbben arra, hogy most már jön a vőlegény, és akkor az 5 balga szűz arra döbben rá, hogy húha, nincs elég olaj a mécsesembe, akkor a okos szüzeket kérdezik, vagy kérik, hogy akkor adjatok már olajat, hogy nekünk is legyen elég olajunk. És akkor sokan azt mondják, hogy ezek az okos szüzek milyen szeretetlenek voltak, mert hogy nem adtak a balga szüzeknek, nem adtak azoknak, akiknek kevés volt az olajuk, hanem a maguk olajával megelégedetten álltak és várták, hogy az Úr Jézus Krisztussal való találkozás beteljesedik az életükben. De azt kell látni, hogy ezek a szüzek nem szeretetlenek voltak, hanem tehetetlenek voltak. Ezek a szüzek, mint hogy mi is tudjuk, hogy nem tudunk hitet adni a másiknak. Én nem tudok adni az én hitemről a másik embernek. Mint hogy te sem tudsz a másik embernek hitet adni. Ezt mi nem tudjuk átadni. A 10 okos szűz mondta, hogy engedjetek és szerezzetek a kereskedőktől. És ebben a példázatban világos, hogy az olajat onnan lehet szerezni, ahol raktározzák. És a hit tekintetében is erről van szó, hogy én nem tudok hitet adni neked, de meg tudom mondani, hogy Krisztusban van a te üdvösséged. El tudom mondani neked, hogy vannak csendes hetek, meg lelki beszélgetések, meg van szentírás, meg vannak könyvek, amelyek a te kérdéseidről szólnak, és menjél oda hozzá, el tudom mondani, de nem tudok neked adni. Tehát tudom azt mondani, hogy siessél, tehát gyorsan menjél el, egy csendes hétre, vagy gyorsan üljünk le egy beszélgetésre, vagy gyorsan olvasd el ezt a könyvet, mert egyébként jön a vőlegény, és a végén is jó lesz. Tehát alapvetően nem szeretetlenek voltak ezek a szüzek, hanem tehetetlenek voltak. Nem az ő kompetenciájuk az olajnak a kimérése. Az olaj az Isten kapcsolat. Az Istennel való kapcsolatom, ami az én egy életem egy pontján meghozott döntés, amikor az Isten meghívott engem. És akkor kaptam mécsesnek olajat. Én ezt nem tudom osztani. De te sem. Csak azt tudod mondani, hogy van kereskedő, ahol el tudsz menni. El tudsz menni egy hétre, el tudsz menni egy elcsendesedésre, és az Isten az ő szent lelke által majd ad neked is. Igyekezzél, mert a vőlegény itt van, már harsogják, hogy a vőlegény érkezik, és nehogy elszalaszd azt az időt, hogy az olajjal bíbelődsz, az Istennel való kapcsolatodban hezitálsz, és a végén meg majd a vőlegény érkezésére nem leszel készen. Olyan jó lenne, hogyha komolyan vennénk, hogy Isten megígérte, hogy elküld az ő fiát még egyszer a világot megítélni. És úgy tekintenénk a másik emberre, mint a balga szűzre, hogy hát nincs elég olajod. Hát menjél el, mert ha nem mész el, akkor a vőlegény megérkezésekor felkészületlenül leszel ott. Mai igénk erről akar beszélni velünk, hogy az Úr életeteket úgy formálhassa, hogy valóban ilyen olajmegosztó, vagy olajforrásra mutató életetek lehessen. Övezzétek föl a derekatokat, legyen készség bennetek arra, hogy megtegyétek, legyetek készen minden pillanatban arra, hogy elinduljatok, de tudjátok azt is mondani, hogy az olaj, az Isten kapcsolat, az ott van az Úrnál, de te is kaphatsz belőle. Az Úr visszajön. Jézus Krisztus vissza fog érkezni, mint hogy ebben a történetben is, ebben a példázatban is, amit aztán itt a 36. verstől Jézus Krisztus magyarázatképpen elmond, azt mondja, hogy vissza fog jönni az Úr, mint a mennyegzőről, és azokat, akiket szolgálatban talál szolgákat, azokat megjutalmazza, akiket pedig nem talál szolgálatban, azokat pedig megbünteti. Tehát egy biztos, hogy vissza fog jönni az Úr. Ebben a példázatban is, meg máshol is a Szentírásban úgy olvassuk, hogy úgy érkezik meg majd az Úr Jézus Krisztus, mint a tolvaj. Na nem azzal a szándékkal, mint a tolvaj szokott érkezni, hanem azzal a váratlan megjelenéssel, mint ahogy a tolvajok szoktak érkezni. Hát nem hallottam még olyat, hogy amikor valakit kiraboltak a házában, azt mondta, hogy vártam ezt a tolvajt. Abban az időben jött, amikor vártam. A tolvaj általában azt szokta kilesni, hogy mikor nincs otthon a gazda, vagy mikor a legnyugodtabb, mikor érzi legnagyobb biztonságban magát a gazda, és akkor megy be, és lopja meg, akkor végzi a munkáját a tolvaj. De nem azt akarja ezzel mondani az Isten igéje, hogy Jézus Krisztus olyan szándékkal jönne, mint a tolvaj, hanem azt mondja, olyan váratlansággal érkezik meg, mint a tolvaj. És ebben a váratlanságban boldogok azok a szolgák, akiket az Úr, amikor megérkezik, vírasztva talál. Bizony mondom néktek, hogy felövezi magát, asztalhoz ültet őket, oda megy és felszolgál nekik. Tehát Jézus Krisztus azokat a szolgákat, akiket munkában talál, akiknek a szívében ott van a szándék, akik föl vannak övezve, akiknek a lámpásaik meg vannak gyújtva, azoknak az Úr Jézus Krisztus elkezd szolgálni. Olyan jó látni ezt, hogy az Isten világosan beszél arról, hogy akik az övéi, akik az ő készségében, akaratában, világosságában járnak, azok megkapják a jutalmukat. Akik pedig úgy gondolják, hogy a második körváltáskor, meg a harmadik körváltáskor sem érkezik meg a gazdájuk, és lelazítanak, azok pedig megkapják a büntetésüket. De azon gondolkodtam, amikor ezt a példázatot olvastam, hogy elképzelhető olyan, hogy valaki, aki az Isten elhívásában éli az életét, akit az Isten megváltott a bűnei büntetéséből, hogy az gondolhatja azt, hogy nem jött az Úr az első örváltáskor, nem jött a másodikkor, nem jött a harmadikkor, tehát akkor nem fog jönni, akkor lazuljunk le. Hogy lehet ilyen gondolkodása valakinek? Hát és 2000 év után nem jött még vissza Jézus Krisztus. 2000 évvel ezelőtt fölment a mennybe, ott ül az Atya jobbján, ígéretünk van arra, hogy vissza fog érkezni, sokan mondták, hogy már kevés idő, és vissza fog jönni évszázadokkal ezelőtt is, most is mondják, hogy már vissza fog érkezni. Hogy van olyan, aki azért, mert nem érkezett vissza az Úr Jézus Krisztus, azért lelazulna, és azt gondolná, hogy most már úgy se jön az Úr, és akkor éri az életét úgy, hogy neki tetszik. Én nem hiszem, hogyha valakinek az értelme megújult, hogy akkor ilyen késés miatt, vagy az ő időszámítása miatt lazulna le. De mégis erről beszél az Isten igéje, hogy vannak, akik azt gondolják, hogy a második vagy a harmadik őrváltáskor érkezik is meg, mert akkor virasztva találja őket, és boldogok azok, akiket virasztva talál, de akik pedig nem virasztottak, akik viszont nem szolgáltak neki, azok pedig a büntetését kapják. Tehát nagyon érdekes kérdés ez, hogy a te szívedben az idő okozhat restséget. Vagy ott van a szívedben a szándék, a felkészülés, ott van a szívedben a meggyújtott lámpás, az Istennel való kapcsolatnak a megjelenítése, hogy nem engeded, hogy egy pillanatra is lazuljnak kapcsolatod az Úrral, mert te neki akarsz szolgálni. Nem azért, mert még egy őrváltás is megérkezik, vagy egy nagyon rövid idő is megérkezik, hanem azért, mert ő adott neked életet. Tehát ő adott neked új életet. Ő adta meg néked az élet megélésének a lehetőségét. Micsoda balga gondolat, hogy azért, mert késik az Úr, mert nem jött az első, mert nem a másodiknál, és a harmadiknál sem érkezett meg, hogy akkor lelazulna az ember. Isten tehát erre szeretne bennünket figyelmeztetni, hogy legyen meg benned a készség, legyen meg benned a kitartás, legyen meg benned az Isten kapcsolat, az, amiről az ige elején olvastunk. Legyen a derekad felövezve, és a lámpásod legyen meggyújtva. Mindent úgy rendezzél az életedbe, hogy kész legyél az ő akaratának cselekvésére. És ne engedd, hogy ez a lámpás egy pillanatra is lanyhuljon, vagy az olaj egy pillanatra is fogjon. Hanem az Isten kapcsolatodat ápold úgy, hogy ez a lámpás folyamatosan ékessen, hogy kész vagy arra, hogy akaratát cselekedd, és az Istennel való kapcsolatodban pedig ott cselekszed naponta, percről percre, pillanatról pillanatra az ő akaratát. Így 2016 felé is. Mert az Úr ebben szeretne bennünket itt az év fordulóján megállítani, elcsendesíteni. Milyen tapasztalatai vannak a 2015-ös évről? Sikerekben, kudarcokban, örömökben, bánatokban, hogy bölcsességet szerezzél a 2016 felé, hogy amit ebből okulsz, azt a következő évben már felhasználhast. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy a 2015 évet is, 15-ös évet is úgy kezdtük, hogy remegett a szívünk, mit hozol ebben az évben, vajon visszaérkezel-e, vajon élünk-e a 2015-ös év végén, vajon mit tapasztalunk meg lelki életünkben, anyagi helyzetünkben, gyülekezeti életünkben. Köszönjük, Urunk, hogy most már így visszatekinthetünk erre, és hálaadással állunk meg előtted, mindazért, amit nekünk adhattál. Köszönjük, Urunk, hogy a te világod még áll. Köszönjük, Urunk, hogy itt lehetünk az Isten tiszteleten. Itt állhatunk te előtted, elcsendesedve. Köszönjük, Urunk, hogy sokan vannak, akik hozzánk tartoznak, de nincsenek itt. Áld meg őket is, Urunk, ott, ahol most vannak. Hadd lehessenek a te akaratodnak cselekvői. Add meg, hogy a készség, a hozzád való kapcsolódás, az meg lehessen az életükben, ezen a mai estén is. És köszönjük néked, Urunk, hogy jövőt is felvillantottál előttünk. Köszönjük, Urunk, hogy látást adsz. Köszönjük, Urunk, hogy a jövő esztendőnek a lehetőségét is megadhatod számunkra. Áldassék a neved, Urunk, hogy ezen a mai estén is, akik térdet és fejet hajtanak előtted szerte a világon, dicsőítik, magasztalják a te nevedet, mert te méltó vagy rá. Köszönjük, hogy sok mindent adtál nékünk, hálás a szívünk. de legfőképpen azért, mert Te vagy a világ teremtője, megváltója, megszentelője, megtartója. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő istentiszteletünk az holnap új év napján lesz, 10 órakor szokott időben úrvacsorával egybekötött istentisztelet lesz. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk istentiszteleti közösségre. Holnap még 15 órakor görögszálláson is lesz istentiszteletünk. Mai este pedig gyülekezeti szilveszter lesz, akik itt tudnak maradni, szeretettel bátorítom a testvéreket. Legyünk itt együtt addig, amíg jól érezzük magunkat, és búcsúzzunk ettől az évtől azzal abban a testvéri közösségben, amiben egy gyülekezet búcsúzhat. Mint ahogy az ige hirdetésben is említettem, a testvéreknek van miért hálát adnunk. Sok minden történt velünk. Most gyorsan előszedtem az anyagkönyvekből, hogy milyen alkalmak, események voltak a gyülekezetünkben, a házasság, keresztelés és temetés tekintetében. Idén 6 házassági áldást osztottunk itt a gyülekezetünkben. 17 keresztelünk volt, és 15 temetés. Temetésünk az viszonylag sok volt, most Misivel meg is állapítottuk ott az év közepe tájékán, hogy ilyen sűrűn nálunk nem szokott temetés lenni. Tehát most viszonylag sok temetésünk volt, de sok keresztelő is volt, és itt karácsony napján is, itt is, meg görögszálláson is voltak keresztelők. Van miért hálát adnunk, és van miért könyörögnünk, hogy azok az emberek, akik a házasság áldását kérték, házasságukra áldást kértek, azok meg tudjanak maradni abban, amit az Isten előtt vállaltak. Imádkozzunk azokért a gyerekekért, akik meglettek keresztelve, hogy valóban úgy növekedhessenek föl, hogy Krisztust személyes megváltójuknak is megismerik. És természetesen könyörögünk azokért is, akiknek a családjában temetés volt, az özvegyekért, vagy árvákért, vagy azokért, akik elveszítettek valakit, és az elengedést nem tudták még végigvinni. És természetesen legyen előttünk imádságlapunk is, ahogy a gyülekezeti hírlevelünk hátulján itt van. Ezekért az emberekért, családokért együtt könyörögjünk az Úr előtt, mint gyülekezet. És hát kívánom a testvéreknek, hogy az Úrtól megáldott új esztendőjük legyen, egyén életükben is, meg család életükben is, meg azokban a közösségekben, amelyekben élik az életüket, legyen az munkahely vagy lakóközösség, hogy az Úr ki tudja teljesíteni az ő áldását, akaratát a testvérek életében. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Istentiszteletünk befejezéseként énekeljük a 174-es számú énekünket, 174-es ének első versét a befejező oltári szolgálat előtt.
Imádkozzunk. Köszönöm neked, Istenem, hogy te az Úr Jézust adtad, ami bűneink büntetéseként, hogy rajta büntetted meg a mi bűneinket. És köszönöm, hogy ezt már többen elfogadhattuk, ezt a felajánlott kegyelmedet. És könyörgöm azokért, akik még nem fogadták el, elutasítják, illetve kemények ezzel szemben, hogy ők is tudjanak engedni a te hívásodnak, a te kegyelmednek. Kérlek, Uram, azokért a gyülekezeti tagjainkért, akik úgy távolabb vannak a gyülekezettől, és távolabb vannak tőled is, hogy kérlek, te adj meg őket, te őrizd meg őket, és köszönöm azt neked, hogy te meg őriztél bennünket ebben a 2015-ös évben. Köszönöm azt a sok áldást, azt a sok megtapasztalást, amit megtapasztalhattam én is, és köszönöm azt a sok útmutatást, bátorítást, amit te egész életemben adtál. Köszönöm, hogy nem szűnik meg a te hűséged, a te néped iránt. És köszönöm neked azokat az embereket, akik akár egyszer betévedtek ide, vagy csak ünnepekkor jönnek el, hogy mégis hallhatnak rólad, add, hogy az ő szívükben is te lehessél, Úr. És köszönöm neked a 2016-os évnek a lehetőségét, bár még nem tartunk ott, de köszönjük, hogy te adsz reményt, és te adsz elénk utat. Köszönöm, hogy te vagy az út, amin járhatunk, és add, hogy valóban te lehessél az, akit követünk, aki az igazítjuk az életünket, akire odafigyelünk a döntéseinkben, aki meghatározhatja az életünket, a családi életünket, a egymáshoz való hozzáállásunkat. Köszönöm, hogy te megtartottál és megőrizted ezt a magyar népet. Kérlek, hogy olyan jó lenne, hogyha meg tudnánk igazán alázni magunkat előtted, mint egyén és mint nép is. Kérlek, hogy te vagy olyan vezetőket, akik meg tudják hajtani a térdüket előtted, és tőled várják az útmutatást, a megoldást a helyzetekre. Köszönöm, hogy vannak olyan alkalmaink, amikor tisztán szólhat az ige, és köszönjük, hogy ez nem magától értetődő, hanem ez is kegyelem. Ad, hogy tudjunk ezért hálásak lenni. Minden egyes alkalomért, minden egyes emberért, akit te küldesz és használsz, hogy a te országod épüljön. Köszönjük az, hogy te tanítasz, és imádkozni is tanítottál, így mondjuk mi atyánk,
aki a mennyekben vagy. szenteltessék meg a te nevedet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd és adjon te néked békességet. Befejezésre énekeljük el nemzeti himnuszunkat.